Magyar kézben a kormány 500 milliárd forintért visszaszerezte a MOL orosz tulajdonban lévő részét. Borítékolják a felmondásukat, a kezdő orvosok jövőre külföldre mennek, ha a kormány nem emeli a béreiket. Vita az adatokról, a szlovákiai népszámlálási kérdőívek vonalkódjai miatt sokan nem akarnak nyilatkozni. És levetetnék a magyarságot sértő táblát a Mátyás szoborról, nem volt engedély a kihelyezése Kolozsváron. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! 1,88 milliárd euróért, vagyis 510 milliárd forintért visszavásárolta a magyar állam az orosz Szurgutneftgáztól a 21,2%-os MOL tulajdon részét. Orbán Viktor azt mondta, az energiafüggőség csökkentés a nemzetgazdasági érdek, és a MOL nemzet stratégiailag fontos vállalat. A fejlesztési miniszter pedig bejelentette, hogy a korábban felvett IMF hitelből finanszírozzák a vásárlást.
Több volt, mint vásárlás. Ez egy nehéz küzdelem volt. Egy év kemény tárgyalássorozat és egyeztetés után sikerült nyílbeütni a megállapodást.
A miniszterelnök maga jelentette be a MOL 21%-os tulajdonrészének visszaszerzését. Azt mondta, a magyar emberek érdekeiért állt ki a kormány azzal, hogy a stratégiai energiavállalat újra magyar kézben van.
Magyarország és Közép-Európa megújításának egyik kulcsa az energiafüggőség csökkentése és a nemzeti ipar újjáélesztése. Erős magyar és erős közép-európai vállalatokra van szükség ahhoz, hogy a 21. században versenyképes legyen a régió, és versenyképes legyen hazánk, Magyarország. A MOL ilyen vállalat.
A részleteket már a MOL vezérigazgatójával együtt jelentette be a fejlesztési miniszter.
1 milliárd 880 millió euró vételárat fizet a Szurgutneftgáz.
Felegi Tamás azt mondta, a részvénycsomagért semmi mást nem adtak az oroszoknak, csak a vételárat.
A részvényvásárlást a magyar állam a már korábban lehívott IMF hitelből finanszírozza, így a tranzakció nincs közvetlen hatással a magyar államadósság mértékére vagy a költségvetési hiány szintjére.
Hernádi Zsolt szerint a vásárlás megnyugtathatja a befektetőket.
A MOL igazgatósága a magyar államot baráti stratégiai befektetőnek minősíti, amely támogatja a vállalatot hosszú távú célkitűzéseért.
A Szurguttal aláírt megállapodást az országgyűlésnek is jóvá kell hagynia, és a költségvetési törvényt is módosítani kell hozzá.
A MOL RT a rendszerváltás után jött létre, és rögtön el is kezdték privatizálni. Igaz, előbb kis befektetőknek adtak el részvényeket. A MOL-ban a magyar állami tulajdon részaránya csak a Fidesz kormány idején nem csökkent. 2006-ra azonban már mindössze egy darab törzsrészvény volt a magyar állam tulajdona. Előbb az OMV, majd a Szurgutneftgáz vásárolta meg a vállalat több mint 21%-os részvénypakját. Az orosz céget elsősorban a MOL 100 halombattai és szlovák olajfinomítói érdekelték. Az MSZP ész nélküli pénzkidobásnak tartja a MOL részvények visszavásárlását. Szanyi Tibor szocialista politikus azt mondta, az orosz Szurgutneftgáz a 21%-os csomagja ellenére sem szólhatott bele a MOL ügyeibe, közgyűlésen nem vehetett részt, ezért felesleges és felelőtlen lépésnek tartja az üzletet. Az LMP szerint nem igaz, hogy az állami MOL részvényvásárlástól javul Magyarország energiabiztonsága. Jávor Benedek szerint ehelyett 500 milliárd forinttal nő az államadósság. A Jobbik örül a visszavásárlásnak, és elfogadhatónak tartja az üzlet pénzügyi hátterét is. Orbán Viktor is részt vesz a belügyminiszter és a rendvédelmi dolgozók jövő heti tárgyalásán, jelentette be Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő. A konzultációt továbbra is Pintér Sándor folytatja az érdekképviseletekkel, de a ma kapott tájékoztatás alapján a következő egyeztetésen a kormányfő is részt kíván venni. A rendvédelmi szakszervezetek a múlt héten hoztak létre sztrájkbizottságot a korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos kormányzati tervek miatt. Ultimátumot adott a kormánynak a Magyar Rezidens Szövetség. Azt mondják, ha nem lesz változás, január 1-én tömegesen adják be felmondásukat és hagyják el az országot. A kezdő orvosok 200 ezer forintos bért követelnek a mostani 80 ezer forintos helyett. Az egészségügyi államtitkár azt mondta, mindent megtesz, hogy találjanak forrást a bérek emelésére.
Rezidensek demonstráltak a megalázóan alacsony bérek miatt a bazilika előtt másfél éve. Akkor azt üzenték, ha semmi nem változik, elhagyják az országot. Ez már a Semmelweis Egyetem elméleti tömbje. Éppen traumatológia vizsgára készülnek az 5 éves orvostanhallgatók. Ők is azt mondják, egyáltalán nem biztos, hogy itthon maradnak.
Az Ezt majd még meglátjuk, hogy milyen változások lesznek.
Szerintük megalázó, hogy ma Magyarországon annyit keres egy rezidens, mint egy segédmunkás. A Magyar Rezidens Szövetség azt követeli, hogy a kezdő orvosok havi 200 ezer forintos bért kapjanak, a mostani 80 ezer forint helyett. Ultimátumot adtak a kormánynak.
2011. december 31-ig ügyvédi letétbe helyezzük, illetve a kollégák ügyvédi letétbe helyezik a felmondó nyilatkozatokat. Ezek akkor aktiválódnak január 1-én, és kerülnek postázásra a munkáltatókhoz, hogyha nem vezetnek addig eredményre a tárgyalások.
Így márciustól orvos nélkül maradhatnak a kórházak, ha addig semmi nem változik. A rezidensek tájékoztatóját az egészségügyért felelős államtitkár is végighallgatta.
Kaptam egy elég egyértelmű üzenetet, hogyha nekem nem adsz több pénzt, felülök a repülőre.
Szócska Miklós azt mondta, mindent megtesz a rezidensekért a jövő évi költségvetés tervezésekor.
A gazdasági lehetőségeinek a mentén meg fogjuk keresni annak a lehetőségét, hogy változtassunk ezen a problémán. Dolgozunk az alternatív forrásteremtési lehetőségeken. Én erről akkor beszélek, ha majd ez konkrétum lesz.
Tavaly egyébként újabb 1100 orvos kért hatósági igazolást a végzettségéről külföldi munkavállalásához. 2013-ig akár 4000 orvost is elveszíthet az ellátórendszer, ráadásul addig 2000, ma még praktizáló orvos tölti be a nyugdíjkorhatárt.
Adókedvezményt kap, aki befizet az államadósság elleni alapba, a parlament döntése szerint. A vállalkozók a társasági adó, a magánszemélyek a személyi jövedelemadó alapjából vonhatják le azt az összeget, amelyet befizetnek. A május elején létrehozott alapba eddig több mint 200-an 30 millió forintot fizettek be, nagyon sokan csak 1 forinttal segítettek. Az államadósság mértéke most mintegy 20 ezer milliárd forint.
Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés döntése alapján adókedvezmény jár azoknak, akik befizetnek az államadóság elleni alapba. Az alap létrehozását Rédli Elemér Győri plébános kezdeményezte, aki 1 millió forinttal járult hozzá az államadóság csökkentéséhez.
Ez a mozgalom, ez egy szabadságharcos mozgalom.
Így nevezte a civil kezdeményezést a nemzetgazdasági miniszter, aki már az alap létrehozásakor megígérte, hogy a kormány elismeri azokat, akik befizetnek az alapba.
Korábban adóalap kedvezményeket csak a bértípusú jövedelmekkel szemben lehetett érvényesíteni, addig most az úgynevezett elkülönülten adózó jövedelmek, ilyen például az ingatlan értékesítés, vagy a kamatjövedelmek, vagy az egyes értékpapírügyletekhez kapcsolódó jövedelmek, tehát ezen jövedelmek adó alapjából is lehet kedvezményt érvényesíteni.
Az új törvény szerint jövőre már az SZIA 1%-át is fel lehet ajánlani az alapnak. Jelenleg mintegy 20 ezer milliárd forint az államadóság, vagyis a csecsemőtől a nyugdíjasig mindenkire 2 millió forint adóság jut.
Egyes számítások szerint, ha a legtehetősebb 300 ezer magyar kifizetné saját családtagja után is a 2 millió forintot, akkor rögtön 10%-kal lehetne csökkenteni az államadóságot. Ez nagyjából 2000 milliárd forint. Ennyit fordít az állam például évente az egészségügyre.
Eddig 30 millió forintot fizettek be a civilek az alapba létrehozása, vagyis május eleje óta. Horváth Tihamér az egyik magyarországi termálfürdő tulajdonosa több mint 10 millió forintot ajánlott fel. Ő azóta tagja az alapirányító testületének is.
Nincs jól a gazdaság, tehát nem fogják elkapkodni ezeket a döntéseket, vannak emóciók, mindenfélék. Ezeket próbáljuk meghallgatni, megválaszolni.
Az alapba befizetett pénzt csak az államadóság csökkentésére lehet felhasználni.
Nyomoz a rendőrség a mezőhegyesi állami ménes birtok RT eladásának ügyében, ezt a feljelentő Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos jelentette be. A rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntettének gyanúja miatt nyomoz. A kormánybiztos vizsgálatai szerint a ménes birtokot a legalacsonyabb becsült értéken adták el. Emiatt és a privatizáció utáni szabálytalanságok miatt mintegy 900 millió forintos becsült kár érhette a magyar államot. Szlovákiában veszélybe kerülhet a népszámlálás. Annak ellenére, hogy kötelező, az emberek egy része nem akarja kitölteni a népszámlálási éveket. Az adatvédelmi hivatal ugyanis nyilatkozatot adott ki arról, hogy a népszámlálás nem anonim. Az embereket egy kód alapján be lehet azonosítani. A statisztikai hivatal szerint viszont az adatokkal nem lehet visszaélni. A nemzetiségeknek, így a magyaroknak is nagy a tét. A kisebbségi jogok és a támogatás is függhet attól, hogy mennyien vallják magukat például magyarnak.
Ezek a vonalkódok robbantották ki a botrányt. A statisztikai hivatalban a számítógép minden nyilatkozóhoz egy azonosító kódot ad. A révkomáromi Seje János Egyetem egyik végzős hallgatója azt mondja, őt zavarja ez.
Úgy érzem magam, mint egy áru a polcon. Kapok egy vonalkodot, és minden információt leolvashatnak rólam. És félek attól, hogy visszajöhetnek vele, hogy milyen vallást gyakorolok, vagy esetleg milyen a nemzetiségem.
Megtörténhetne az, hogy valaki többet kitöltene, és valaki egyáltalán nem kerülne be a népszámlálásba.
Ezzel magyarázza a statisztikai hivatal, hogy miért kell mindenkit kódok alapján beazonosítani. Szerinte azonban az adatok nem kerülhetnek nyilvánosságra, és nem lehet velük visszaélni. A kérdőíveken nincs név és lakcím.
Nem lehet azonosítani azt, aki kitöltötte a kérdőíveket azokkal az adatokkal, amelyeket beírt, és a listák, amit már említettem, azok csak a népszámlálás biztosoknál vannak azért, hogy tudják, hogy kinek lettek kiosztó, illetve ki tudta beszedni a kérdőíveket. És ezek a listák a népszámlálás után meg lesznek semmisítve.
A szlovákiai magyarok jogai és támogatása ugyanis attól függ, hogy hány magyar lesz az országban. A népszámláláson való részvétel egyébként kötelező, viszont nem lehet megbírságolni azokat, akik nem hajlandóak kitölteni a népszámlálási éveket.
A kisebbségi nyelvhasználati törvényről vitázik a szlovák parlament, a hozzászólások gyakran indulatosak. Az ellenzék szerint a módosító javaslat az államnyelv ellen irányul. Az a célja, hogy a magyaroknak ne kelljen használniuk a szlovákot. Egyelőre nem tudni, mikor szavaznak a törvénymódosító kormányjavaslatról, amelyről a koalíciónak sincs egységes álláspontja. A változások a kisebbségeknek kedveznének, hivatalosan is használhatnák anyanyelvüket, ha a lakóhelyükön több mint 15% az arányuk. Ez most 20%, a keresztény demokraták viszont 18%-os küszöböt szeretnének. A Híd pedig már elfogadta azt a kompromisszumos javaslatot, hogy a kisebbségi tévéműsorokat továbbra is feliratozzák, és hogy az egészségügyi, valamint szociális intézményekben ne legyen kötelező a kisebbségi nyelvhasználat. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Megszólalnak az erdélyi magyar pártok, szerintük a Wikileaks információi egymást elítélő véleményüket tükrözik. Elért Európát a vulkáni hamufelhő, több száz repülőjáratot kellett törölni, Budapesten nincs fennakadás. A hétvégén a kolozsvári Mátyás szobor elé kihelyezett bronztábla megfelel a felújítási terveknek, és engedéllyel is rendelkezik, ezt állítja a kolozsvári városháza. Kelemen Hunor kulturális miniszter szerint viszont egyértelmű, hogy nem ezt a szöveget engedélyezték. Az EMNT és az RMDS felháborodott, és leszereltetné a magyarságot sértő táblát, amelyen az idézet Mátyás román származására utal.
A Mátyás szobron ma is ott áll a tábla, amely idézi a magyar király vereségére emlékeztető Funár volt polgármester által kirakott feliratot. A kolozsvári városvezetés tegnap még tagadta, ma már elismerte, hogy új emléktáblát helyezett el.
A hétvégén elhelyezett tábla ott kapott helyet, ahol ennek elhelyezése a tervekben szerepelt. Felirata a szobor történetének mozzanataira utal, és tartalmazza a Nikolaj Jorgától vett Mátyás királyról szóló idézetet is.
Az erdélyi magyar nemzeti tanács szerint a tábla provokáció. Közleményükben azt írják, az 1990 márciusában Marosvásárhelyen kirobbant súlyos zavargások kiváltó okait juttatják eszünkbe. A városnak egyébként a Mátyás román származására utaló feliratra nincs engedélye. A bronzplakettet a szobor restaurálásakor vették le. A felújítás végén a szobor előtt húzódó gyepcsíkra egy négy nyelvű felirat került, az alkotás címével, a szobrász nevével és a leleplezés dátumával. Ehhez kaptak engedélyt. A kulturális miniszter közleményt adott ki, amely szerint a kolozsvári polgármesteri hivatal által tegnap kihelyezett tábla nem az engedélyezett szöveget tartalmazza. A tárcavezető délelőtt felszólította a városházát, hogy azonnal távolítsa el az új táblát a szobor közeléből. Ez ugyanis csak a román és a magyar közösség közötti feszültségkeltésre szolgál, és a műemlékvédelmi törvény is tiltja ennek elhelyezését. A Duna Televíziót Lepedus Péter tudósította Kolozsvárról.
Egymásról alkotott elítélő véleményük visszaigazolását látják az erdélyi magyar pártok azokban az amerikai diplomáciai elemzésekben, amelyek a napokban kerültek nyilvánosságra a romániai magyar politika szereplőiről. Az újabb Wikileaks dokumentumokban saját politikusa mondja az RMDS-ről, hogy egyes vezetői korruptak, a Magyar Polgári Párt bejegyzése mögött pedig Traian Băsescu ellen főtámogatását feltételezik.
Unește formidabil corupția. A korrupció egyesíti őket, mondta a tisztségéből felfüggesztett Băsescu államfő 2007-ben politikai ellenfeleiről, köztük az RMDS-ről. Az amerikai diplomaták úgy értesültek, az államfő az akkori népszavazás miatt nehezte el a Magyar Szövetségre, és bosszúból támogatta a Magyar Polgári Párt bejegyzését.
Már akkor feltételeztük, hogy Bukarestből, a bukaresti politikai életből is támogatják az RMDS-szel szemben egy másik politikai párt létrehozatalát, a Magyar Polgári Párt létrehozatalát. Ezt egyértelműen bizonyítják ezek az iratok.
Az RMDS egy korrupt, nőgyűlölő, megosztott párt. Ilyen címmel jelentek meg az újabb Wikileaks dokumentumok a Journal National portálon. Az amerikaiak az RMDS-nek tulajdonítják, hogy 2004-ben a Magyar Polgári Szövetség nem indulhatott a választásokon.
Hogyha az amerikaiak úgy ítélik meg, hogy az RMDS politikai prostitúciót végzett, mert a jobb és baloldallal felváltva és többször kormányzott, akkor ebben sajnos igazuk van. Mint ahogy sajnálatos az erdélyi magyarság számára az is, az, hogy Amerikában is tudják, hogy az RMDS egy korrupt párt, mint ahogy írja a jelentés.
A titkos követségi jelentések Eckstein Kovács Péter akkori RMDS szenátornak tulajdonítják azt a kijelentést, miszerint a Magyar Polgári Párt keresztapja nem más, mint Traian Băsescu államfő.
Az RMDS egy más politikai konstrukciónak az eleme volt, és ezt az államelnök így játszotta meg, hogy az MPP-vel jó kapcsolatot tartott. A bejegyzéshez bejegyezték, az a bíróság dolga, ezt ebben még egy államelnök se tud beleszólni.
Eckstein Kovács Péter hozzátette, valóban beszélt arról, hogy az RMDS-nek támogatnia kellett volna egy hatékonyabb korrupció ellenes intézmény létrehozását.
Bocsánatot kért a Szerbiai Rádió és Televízió Igazgatóbizottsága a 90-es évek háborús uszításáért. Közleményükben elismerik, a közszolgálati műsorukra a gyűlöletbeszéd volt jellemző. Megsértették az értelmiségiek, ellenzéki politikusok, a kritikus szemléletű újságírók, a kisebbségek és a szomszédos népek érzéseit és méltóságát. A jövőben a jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásával készülnek majd a közszolgálati műsorok, ezt ígéri az igazgatóbizottság. A délszláv háború idején a szerb ennek nagy szerepe volt a milosevicsi propaganda gépezetben. A NATO légicsapásai a belgrádi és az újvidéki tévészékházat is súlyosan megrongálták. Új szemtanú jelentkezett a háborús bűnökkel vádolt egykori csendőrszázados Képíró Sándor ügyében. Az ügyész a mai tárgyaláson bejelentette, hogy a jeruzsálemi Wiesenthal intézet egy szemtanú jelentkezéséről értesítette. Az intézet tájékoztatása szerint a tanú állítja, látta Képíró Sándort, amikor csendőrparancsnokként 1942-ben addig ütlegelt egy fiatalembert, amíg az nem tudott felállni. Az ügyész indítványozta a tanú meghallgatását. Több száz repülőjáratot kellett törölni Nagy-Britannia északi részén és Észak-Írországban a hétvégén kitört izlandi tűzhányó hamufelhője miatt, amely közben már elérte Skandináviát is. Két norvég repülőtér átmenetileg nem fogad és nem indít járatokat. Dánia északnyugati térsége fölött is lezárták a légteret 6 kilométeres magasságig. A vulkánkitörés az amerikai elnök európai látogatására is hatással volt. Barack Obama elővigyázatosságból a tervezetnél egy nappal korábban elutazott Dublinból, és már az este meg érkezett Londonba.
Csak délig 250 járatot kellett törölni a vulkáni hamu miatt, de az előrejelzések szerint estére a számuk az 500-at is elérheti. A járattörlések zöme brit légikikötőket érint, de Norvégia nyugati részén is teljesen lezártak két repteret, és a dán fővárosban is késéseket és járattörléseket okozott a magas légkörben koncentrálódó vulkáni hamu. Az Európai Légirányítási Központ szerint a következő napokban a holland és a belga légiközlekedésben is fennakadások lehetnek, de összességében sokkal kevésbé súlyos a helyzet, mint tavaly volt. A vulkán ugyan tovább működik, de jóval kevesebb hamut lövel a levegőben, mint az 2010-ben, a másik izlandi tűzhányónál történt, mondta az Eurocontrol vezetője. Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke azonban változatlanul komoly biztonsági kockázatnak tartja a légtérben keringő vulkáni hamut. Az uniós tagállamok repülésügyi hatóságainak saját maguknak kell eldönteniük, hogy nyitva hagyják vagy lezárják légterüket, mondta az uniós biztos. Izlandon, ahol szombat óta működik a tűzhányó, ma már csak nem teljesen normális rendben üzemelt a Reykjaviki repülőtér, onnan csak az Angliába és Skóciába induló járatokat törölték. Magyarországon minden járat menetrend szerint közlekedik.
Május 28-áig zárva lesz a Marosvásárhelyi repülőtér, javítják a kifutópályát, ezért zárták be a légikikötőt. A munkálatok miatt összesen 32 járatot töröltek, de a légitársaságokat erről már egy hónappal ezelőtt értesítették. Az utasoknak más repterekről induló járatokra foglaltak helyeket. Ausztria átmenetileg visszaállítja a határellenőrzést. Június 4-e és 9-e között az országban tartott világgazdasági fórum idején a légi, vízi és közúti határokon is ellenőrzik az utazókat. A magyar külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy amíg a szigorított ellenőrzés tart, hosszabb ideig tarthat az utazás. Az erdélyi magyarság vezető rétege többnyire felsőfokú végzettségű, jobb középnézeteket valló, erdélyiségét fontosnak tartó középkorú férfiakból áll, ezt állapították meg az elitkutatók. A szociológusok kérdőíves módszerrel faggatták Erdély 400 legsikeresebb magyar cégvezetőjét és több mint 400 magyar művészét, kulturális intézményvezetőjét.
Egy meghatározó férfi társadalom, vagy férfi társaság.
Ezen a közös jellemzőn túl a gazdasági és kulturális elit egymástól is elkülönül, mondja a kutató. A sikeres magyar cégvezetők többsége székelyföldi és műszaki értelmiségiként kezdte pályáját. A kulturális elit jelentős része kolozsvári, de ha nem is itt született, többnyire a Kolozsvári Tudományegyetemen magyarul végezte tanulmányait.
A gazdasági elit sokkal inkább kapcsolódik a román nyelvű médiához, mondjuk újságolvasás, rádióhallgatás és tévénézés vonatkozásában is, míg a kulturális elit gyakorlatilag élteti ezt az erdélyi magyar nyilvánosságot, és túl ezen sokkal intenzívebb kapcsolatokat ápol Magyarországgal, azon belül a magyarországi médiával is.
A gazdasági elit nem szívesen politizál, egyébként többnyire jobboldali beállítottságú. A kulturális elit politikailag inkább középre húz, ugyanakkor jelentős része tagja az RMDSZ-nek, de már a Román Kommunista Pártnak is tagja volt.
Ez egy zárt csoport, nehezen hozzáférhető. Itt láttuk, hogy hány elemmel pótolták ki a mintát, hogy kijöjjön az a 400 tervezett elemszám. Tehát láthattuk azt, hogy milyen nehéz ezt a csoportot megfogni, körülhatárolni, és pont ezért keveset is tudunk róluk.
Az erdélyi elit tagjait megkérdezték, ki a legismertebb, a legbefolyásosabb közülük. A kultúrában Kányádi Sándor, a gazdasági szférában Verestói Attila, a politikában Markó Béla került az első helyre.
Ez volt a Híradó, legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Magyar kézben a kormány 500 milliárd forintért visszaszerezte a MOL orosz tulajdonban lévő részét. Borítékolják a felmondásukat, a kezdő orvosok jövőre külföldre mennek, ha a kormány nem emeli a béreiket. Vita az adatokról, a szlovákiai népszámlálási kérdőívek vonalkódjai miatt sokan nem akarnak nyilatkozni. És levetetnék a magyarságot sértő táblát a Mátyás szoborról, nem volt engedély a kihelyezésre Kolozsváron. Ma a közbeszéd vendége lesz a rezidens szövetség elnöke, aztán az önkormányzatoknak jutó költségvetési pénzekről beszél a belügyminisztérium államtitkára. A Magyar Producerek Szövetségének elnökét pedig a botrányos cannes-i sajtótájékoztatóról és annak utóéletéről kérdezi Apáthy Tóth Kata. 9-kor a Fotóháber című 1963-as magyar filmet láthatják, 8-kor pedig Nemzeti Krónikával várom önöket. Szép estét addig is, viszontlátásra!